Kedves gyülekezet! Azt hiszem, hogy korunkban szinte nem múlik el egy olyan hét, hogy, vagy olyan nap, inkább így kéne fogalmaznom, hogy különböző szó kapcsolatban, különböző mondatokban ne szerepelne az a kifejezés, hogy válság. Korunkban szinte a leggyakoribb szóvá vált, rengeteg szó összetételben szerepel, hogyha most csak így röviden felidézzük magunkban, akkor sok-sok olyan kifejezés jut eszünkbe, ahol ezzel a szóval találkozunk. Például válságos állapot, válságkezelés, válságmenedzselés, válságstáb, megélhetési válság, gazdasági válság, válságövezet, klímaválság, humanitárius válság. Ugye ezek most hirtelen soknak tűnik, de ezek egyikével, másikával nap mint nap találkozunk különböző helyzetekben. Az utóbbiak, amiket említettem a végén, már össze is függnek egymással, mint a klímaválságból fakadó természeti katasztrófák nyomán kialakuló válság, vagy háború következményeként kialakuló súlyos helyzetek. Válságok kora. Tényleg szinte ezzel a kifejezéssel, ezzel a szókapcsolattal jellemezhetjük legjobban azt a korszakot, amiben élünk. Ne gondoljuk tehát, bár szívem mélyéből szóltál, amikor imádkoztál, hogy hálásak lehetünk azért, hogy még békében összejöhetünk, hogy van megélhetésünk, és így tovább. De ne gondoljuk, hogy mi kimaradhatunk belőle, hogy, ahogy ezt így szokták mondani, hogy megúsztuk, hogy valamiféleképpen ez bennünket nem fog érinteni. Egy kicsit most gondolkodjunk el ezen, és járjuk körbe egy kicsit ezt a témát, hogy miből is fakadnak, miért vannak, miből fakadnak ezek a különböző válságok. Ha ezen a kérdésen gondolkodunk, akkor azt hiszem, talán legelsőként az juthat eszünkbe, hogy nagy részt a bűn következménye, nagy részt a bűn természetes következménye, amiről az igében így olvasunk, hogy a bűn beérik, kiteljesedik, mert hogy teljességre jutván halált nemz. Tehát az, hogy teljességre jutván, ugye ez a kifejezés is jelzi azt, hogy ez egy folyamat, ami indul, fakad sok esetben, ugye a legtöbb esetben az emberi önzésből táplálkozik, abból elindul, és fokozódik, mondhatjuk azt is, hogy hatványozódik, mert sok esetben egy öngerjesztő folyamatról van szó, egy darabig csak nő, növekszik a feszültség nemzetek között, vagy egy nemzeten belül társadalmi szinten, és aztán egyszer csak krízisbe torkollik, vagy pedig robbanás lesz belőle. Hogy ez mennyire húzódik el, milyen hosszan nyúlik, és mennyi ideig tart, hogy mik késleltetik esetleg, amik visszafogják, visszafojtják, vagy mik azok, amik gerjesztik, ez ahány helyzet, annyiféle. És sokszor a bűn bűnnel büntettetik. Ugye ismerjük ezt a kifejezést is, hogy a bűn bűnnel büntettetik. Történelmi, társadalmi szinten, de akár egyéni szinten is. Tehát sok esetben olyan bonyolult és szövevényes dolgokról, esemény, sorozatokról van szó, hogy ne keressük mindig, főleg nemzetek közötti feszültségek esetében az igazságot, a nagy igazságot, hogy kinek van igaza. Mert sok esetben legfeljebb azt találhatjuk meg, hogy kitől indult. De hogy aztán az ellenreakció erre mi volt, és az mennyiben menthető, vagy mennyiben esetleg még súlyosabb, ezt tényleg esetek sokasága támasztja alá, hogy sok esetben nem kideríthető, és nincs is ránk bízva. Az ítélet még ilyen szinten sincs ránk bízva. Megrendülhetünk a nyomorúság láttán, és hogy mindig vannak ártatlannak mondható áldozatok, akik elszenvedői egy helyzetnek, ez is tény, de nem ránk van bízva sem az igazság megállapítás, hogy melyik oldalon van, sem pedig az igazság szolgáltatás. Az meg aztán végképp nem. Tehát sok esetben rossz döntésekből fakadó, és legtöbb esetben tényleg az emberi önzésből fakadó következmények azok, amik beérnek, és válságokhoz vezetnek. De hadd említsem másodikként, ugye első pontunként ezt említettük, hogy nagyrészt a bűn természetes következménye, de hadd említsem azt is, hogy sok esetben Isten népe körében olykor szánt szándékkal is megengedi Isten, mégpedig milyen céllal, milyen szándékkal? A tisztulás, a rostálás eszközeként is felhasználja. Tehát a válságot meg is enged, tisztulás, rostálás eszközeként felhasználja. Ugye olvasunk az evangéliumokban a galileai válságról is, ami Jézus szándékával megegyezett, amit ő megengedett. Amikor nagyon megnövekedett, feldúzzadt a látszólagos követőinek a száma, azért mondom, hogy látszólagos, mert sokan csak valamiféle érdekből követték, mert akkor népszerű volt, mert akkor tömegek csatlakoztak hozzá. Tehát gyógyulni, jót kapni mindenki akart, hogy aztán ez az emberi önzést is érintő tanítás, hogy valamit elhagyni is kell, emiatt ez már nem mindenkinek tetszett. És hogy a vérmes reménységeink sem érnek célba, nem ő az a valaki, aki majd elfoglalja Izrael trónját, és majd megszabadít bennünket a római iga alól, ez már megint csak nem tetszett sokaknak. És Jézus megengedett egy olyan válságot, amikor sokan elhagyták őt. Olvassuk az igében, és sokan elhagyták őt. Ezért kellett ezt a kérdést feltennie Jézusnak a szűk tanítványi körben, hogy ti is el akartok-e menni? Ugye? Ez volt a kérdése. És mi volt a válasz?
Uram, hova mehetnénk?
Hova mehetnénk, Uram? Hova mehetnénk? Örök életnek beszéde van nálad. Akik maradtak, azokat ez tartotta ott. Hova mehetnénk? Hol találjuk még ezt meg, hogy az örök élet beszéde van nálad? Az az élő és ható tiszta ige, ami ahogy hallottuk az imában is, elhat az ízek és velők megoszlásáig, megítéli a gondolatokat és az indítékokat, és ami életet fakaszt bennünk. Ami rávilágít, amire rá kell mutatni, és ami erőt ad a szabaduláshoz. Örök életnek beszéde van nálad. Hova mehetnénk? És ugyanilyen rostálás volt a 19. századi nagy csalódáskor is, amikor szintén tudjuk, hogy tömegek csatlakoztak az üzenet hirdetés nyomán az akkori hívők csoportjához. Tudunk arányokról, ami tényleg döbbenetes, hogy Amerikának a lakossága milyen arányban csatlakozott akkor a Krisztus várók tömegéhez, de azt is tudjuk, hogy ezek egy része úgy, mint egykor, mikor Jézus népszerű volt, nem a helyes indítékok szerint csatlakozott, és csak valami rosszat elkerülni, vagyis érdekek motiválták őket, vagy valami jót elnyerni, e földi értékek szintjén ez késztette őket, és ott is megengedett Isten egy csalódást. Pedig hallatlanul tiszta volt az, ami megindult. Nem emberi bűnökből fakadt a csalódás. Isten megengedte ezt a megrostálást, hogy bárki, akiket emberi indítékok motiválnak, és ezért követi a népet, illetve hát a hívők csoportját, ez kiderüljön, még jókor időben. És megengedte, hogy leapadjon a számuk. Megengedte ezt a válságot. De létezik még egy olyan ok, amire sokszor nem gondolunk, ez pedig nem más, vagyis hogy azzal kapcsolatban még egy ok, amiért Isten megenged válságot, válságokat, akár nagyobb, akár kisebb szinten, akár egyéni szinten, Tehát még egy olyan ok, amit megenged Isten, amiből fakadóan jöhetnek válságok, ez pedig nem más, mint amikor Isten ezzel adni akar nekünk. Adni, éppen hogy adni mélyebb megismerést, Isten közelséget, a szabadítás tapasztalatát. Egy olyan tapasztalatot, amit senki el nem vehet, át sem adhat másnak, ami csak személyesen megszerezhető, és ami épp egy ilyen kiélezett, válságos helyzetben szerezhető meg leginkább. Nem bűnök következménye tehát, nem rostálási szándék, hanem bármennyire is megretten, vagy megrémül egy ilyen helyzetbe kerülve egy ember, de azt kell ilyenkor tudatosítanunk magunkban, hogy Isten adni akar, nem elvenni, nem büntetni, hanem adni akar. Tehát mi van akkor, amikor a saját életünkben üti fel a fejét valamilyen válságos helyzet? Váratlanul akár, vagy szép lassan alakul ki, de úgy masszívan beáll valamilyen téren, ami úgy hosszan nem változik. Ugye az is terhelő tud lenni, amikor hirtelen a nyakába szakad valakinek egy helyzet. Például egy váratlan, súlyos diagnózis egy orvosi vizsgálat terén, vagy nyomán. Éppen az elmúlt hetekben is találkoztam valakivel ilyen helyzetben levővel, aki gyanútlanul ment el, és egy nagyon súlyos diagnózis került megállapításra. Vagy a másik kategória, amikor szép lassan kialakul valami, szinte észrevétlenül, először még nem is tudja az ember, hogy mi lesz belőle, aztán hosszan fennálló, elhúzódó, megterhelő élethelyzet alakul ki belőle. Egyik ezért, másik azért megterhelő. Egyiket ezért, másikat azért nehéz úgy elhordozni. Lecsaphat váratlanul, vagy kialakulhat lassan. Személyes életünk válsága is többfélék lehetnek. Miért vannak, miből fakadnak? Úgy összességében a személyes életünk válságai többféle okokra visszavezethetőek. Lehet emberi hiba is. Tévedésből, rossz döntésből is fakadhat. Tőlünk független okokból is, amit Isten megenged, amiről éppen most szeretnék szólni, amire sokszor nem gondolunk. Hadd olvassam fel ezt a néhány mondatot Ellen White-tól. Az Úr időről időre megmutatja, hogyan cselekszik. Gyakran megenged dolgokat nemzetekkel, családokkal és egyes személyekkel, amikor válság következik rájuk, és ezt azért teszi, hogy beavatkozása jól észrevehető legyen. Ezzel tudatja azt, hogy van Isten, aki megtartja és megvédi népét. Ugye milyen érdekes? Ezt így lát, milyen bátorító? Azt mondja, hogy megengedhet nemzetekkel, családokkal, egyes személyekkel kapcsolatban egyaránt olyan válságot, amit azért enged, meg így olvastuk, ezt azért teszi, hogy beavatkozása jól észrevehető legyen. Amikor kiélezetté válik egy helyzet. Én egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan tapasztalatunk van az életünkben, amit észre sem vettünk. Ami mellett elmentünk. Nem tudatosult. Mert Isten olyan gyorsan a segítségünkre sietett, hogy elkerültük a nagyobb bajokat. És Isten ezért megengedi néha azt, hogy kicsit hosszabban kell várakoznunk. Kicsit vagy nagyon. Amikor valamilyen helyzetet enged kiéleződni sokszor a végletekig, és most gondoljunk bibliai példákra. Gondoljunk bibliai példákra. Miért is engedi meg? Azt olvastuk itt, hogy ez azért teszi, hogy beavatkozása jól észrevehető legyen. Mikor válik jól észrevehetővé egy beavatkozás? Amikor emberileg lehetetlen a megoldás. Ugye így van. És azt mondja, ez ezzel tudatja azt, hogy van Isten, aki megtartja és megvédi népét. Most csak gondolatban idézzünk fel néhányat a Biblián belül. Most egészen régi időkre is gondolhatunk. Hát gondoljunk Ábrahámra. Megkapta az utód ígéretét, akiben majd megteljesülnek is az áldások, és akik tovább viszi azt. Egyetlen egy gyermeke nem született egész életében, mondhatjuk azt, a vénkort megérve. Ugye? Az egész időskort, amikor már emberileg nem volt semmi remény. Sem az ő esetében, sem a felesége részéről. Megengedte, hogy ennyire kiéleződjön a helyzet. 100 éves korában, és Sára 90 éves korában született. Ha csak úgy, mint az élet rendje, fiatal házasként megszületik a gyermek, vagy megszületnek a gyermekek sorban, nem érezték volna át ezt a csodát ennyire, sem ők, sem a körülöttük levők. 2. Nem nevelték volna talán olyan gondosan. Ugye? Hát az életrendje, mindenkinek van gyermeke, kinek mennyi, és akkor nincs az az odafigyelés, az az ima, az az odaadás, aki olyan gyermeket tudott nevelni, amivel olyan gyermeket tudtak nevelni belőle. Ne felejtsük el, a Mória hegyén az a nagy próba nem csak Ábrahám próbája volt. Övé volt a nagyobb. De Izsáké is. És kiállta a próbát fiatalon. Ehhez az kellett, sokszor nem tudjuk, nem látjuk az összefüggéseket, hogy a következményeket, hogy minek mi az előzménye, hogy mi megenged valami nehézséget, több évtizedig tartó várakozást, reménytelenségbe torkoló várakozást, mikor óriási ellentét feszült Isten ígérete, szava hihetősége és a valós helyzet között. Ne felejtsük el, hogyha mondjuk 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 évig, 80 évig várni kell valamire, belegondoltunk. Ekkora szabadítást és ekkora tapasztalatot ez által adhatott Isten, aminek szerte ágazó következménye volt, és egyik következménye volt az is, hogy odaadóbban, mélyebb odafigyeléssel, nagy hittel nevelték azt a gyermeket, aki Isten áldásainak az örököse lesz. Tehát gondoljunk még más példákra. Isten népe Egyiptomban. Hova jutnak? Lejjebb, lejjebb, egyre nehezebbé válik a szolgálat, a rabszolgasorba süllyednek. Noha először miért kerültek oda? Emlékezzünk rá, ugye? József segítsége kapcsán épp egy pozitív változás volt az életükben, hogy oda kerülhettek az éhínség idején, ami még évekig eltartott utána. De ott egyszer csak változás történt. Új fáraó nem ismerte az előzményeket, ők pedig erőteljesek voltak, sokasodni kezdtek. Nehogy ellenünk forduljanak egy csatában, kezdték őket egyre inkább elnyomni. Jött a rendelet, fiúkat, a bábák, ne hagyják életben, és így tovább, még jobban fölemelték a naponta teljesítendő munkájuk mennyiségét, és a végén Istenhez kiáltott a nép, ugye? Istenhez kiáltott a nép. Hát ezt akarta Isten elsődlegesen elérni, hogy végre hozzáforduljanak ahhoz, aki segíthet. Egy ilyen helyzetből nincsen szabadulás. Egy rabszolga nép, onnan kiszabadulni, ugye? És aztán ismerjük a folyamatot, most nem akarok hosszan ebbe belemenni, hogy Isten milyen módon szabadította ki őket. Mire mondhatjuk, hogy esély sem volt. Kit szólított meg? Ó, Uram, csak küldj mást, én nem tudok beszélni sem. Mennyi esélye volt annak, hogy Mózes ott Midian pusztájában, aki már sok éve a júnyájat terelgeti, felesége van, kicsit olyan, mondhatjuk ezt mai szólja, megállapodottabb életet folytat, de egyáltalán nem gondol magára úgy, mint Isten kiválasztotja. Egyszer csak Isten megszólítja, eléri nála, hogy reménység fakadjon benne, és mégiscsak vállalja a megbizatást. Elmegy. Hány próba, hány esemény, amikor nem hallgat rá a fáraó, nem bocsátja el. Feladja Mózes? Nem. Újból és újból megy. Tudjuk, hogy hova vezetett. De még mindig előttük volt egy végső válság, egy lehetetlen helyzet, amikor már kimennek, és amikor már a sarkukban az üldöző csapatok, és előttük a Vöröstenger. Micsoda egy helyzet ez? Micsoda végletekig kiélezett helyzet, ugye? Ez már fokozhatatlan. Isten ezt is megengedte, mert egy olyan elfelejthetetlen tapasztalatot akart adni a népnek, ami kitörölhetetlen emlékként ott van bennük, és végig kíséri őket a pusztai vándorlás nehézségei során. Sarkukban a csapatok, az egyiptomi csapatok, előttük a Vöröstenger, és imádkozni kezd Mózes. És mit mond Isten? Mit kiáltasz hozzám? Induljatok el! Van ideje az imádságnak, de ideje van a cselekedetnek, a tetteknek is. És olyan történt, ami soha, sem előtte, sem azóta. Ilyen értelemben, hogy a tenger ketté vált előttük. És tudjuk, hogy mi történt az őket üldözőkkel. De lehetne hosszan a sort folytatni. Sok-sok olyan helyzet, amikor Isten megengedte, hogy végletekig kiéleződjön a helyzet, és még jobban egy Gedeon és a kis serege, amely akkor is kicsinek és maroknyinak nevezhető, amikor még egyben volt 31 néhány ezer fővel, ugye? Ahhoz képest, hogy 100 000 fölötti volt az ellenség létszáma. És Isten újabb és újabb rostát állít eléjük, amellyel még jobban és még jobban lecsökkentette a létszámot. Na, ehhez kellett választani egy olyan embert, aki nem adja fel, és továbbra is bízik Isten segítségében. Ez volt Gedeon. És a végén a 300-zal segítette meg őket. Miért? Hogy napnál világosabb legyen, hogy nem emberi segítség, nem fegyverek és felkészültség, és hadi tervek, és bármi egyéb, hanem Isten segítette meg őket. Miért? Mert rátekintettek, benne bíztak. Mert nem hátráltak meg, és így tovább lehetne a sort folytatni. Egy Illés, ugye, kiélezett helyzetben. Micsoda egy helyzet volt, amikor ő a Kármel hegyén egyedül a 850 Baál prófétával szemben, akik ott sántikáltak, és próbáltak nyilván csaláshoz folyamodni, és valamiféleképpen tüzet gyújtani, és ha bármi kis szikrát sikerült volna, akkor őt elevenen tépik szét. 850-nel szemben, egyedül.
És a gonosz
királynő is, ugye? Igen, igen. Tehát megrendítő és megdöbbentő esetek sokasága az, ami elénk tárul. És olvasnék egy rövid pár sort ezzel kapcsolatban. Egy pillanat, mindjárt megtalálom. Igen, így olvasom. Annak kilátása, hogy személyes veszedelembe és szorongattatásba kerülünk, soha ne keltsen csüggedést, vagy támassza keltse életre Isten népe, bocsánat, még egyszer, soha ne keltsen csüggedést, hanem keltse életre Isten népe erejét és reményeit, hiszen a veszedelem ideje annak időszaka is Isten számára, hogy világosabban kinyilvánítsa előttünk hatalmát. Az Úr szemeit a gyülekezeten tartva újra és újra megengedte, hogy a dolgok a válság pontjáig jussanak el, hogy végszükségben népe egyedül tőle várja a segítséget. Ugye milyen világosan látjuk ezt is itt? Tehát azt mondja, ezzel bátorít bennünket. Isten azt nem ígéri nekünk, semmilyen korban, a korábbi időszakokban sem, a jelenlegi meg az előttünk álló korszakban meg pláne nem ígéri, hogy veszedelmektől, bajoktól mentes életet fogunk élni, valami kis béke szigeten, ahová hozzánk nem érnek el, még a szelesem ezeknek az eseményeknek nem. Ezt nem ígéri. Azt mondja, hogy de viszont ezzel bátorít bennünket, hogy annak kilátása, milyen kilátásról van szó, szóval a kilátásaink nem túl fényesek, szokták ezt így mondani, hogyha most mi nem csupán a mendemondákra, hanem a változhatatlan, biztos ígére gondolunk, akkor az megegyezik ezzel. A Máté 24-ben Jézus végidőre vonatkozó beszédére gondolunk, hallanatok el majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert ez még nem itt a vég, mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, lesznek háborúk, éhségek, járványok és földindulások, katasztrófák mindenfelé, de ez még nem itt a vég, ugye? Meg ne rémüljetek. Ugyanezt mondja itt is. Azt mondja, annak kilátása, hogy személyes veszedelembe és szorongattatásba kerülünk, ne keltsen csüggedést, hanem ébressze fel, támassza életre, keltse fel Isten népe erejét és reményeit, hiszen a veszedelem ideje annak időszaka is Isten számára, hogy világosabban kinyilvánítsa előttünk hatalmát. Ugye, amikor minden jól megy, amikor minden olyan szépen, kiszámíthatóan, megszokott mederben folynak a dolgok, akkor az emberi természetünk jelenlegi állapotunkból fakadóan, gyengeségünkből fakadóan, hát sajnos ilyenkor hajlamosak vagyunk, hogy meggyengülni, ellanyhulni, picikét úgy függetlenülni, nem tudatosan, nem szánt szándékkal Istentől, csak olyan kiszámíthatóanak tűnnek a dolgok, úgy megtervezzük a napjainkat, elvégezzük, amiket beterveztünk, úgy kicsit hajlamosak vagyunk így horizontálisan gondolkodni és nézelődni, ami így az emberi szinten látható, bemérhető, elvégezhető, megtehető. És ez a másik nem horizontális, hanem vertikális, tehát fölfelé tekintő. Ez a mozdulat kevésbé jellemző az emberre ilyenkor. És Isten megenged ilyen helyzeteket számunkra, hogy emeljük fel a fejünket. Akkor ezek kezdenek meglenni, mondja az ige is, emeljétek fel fejeteket, mert elközelget a ti váltságtok. Ezt szokták válságnak is mondani, de hibás, téves, mert a váltságról van szó. A megváltás, a szabadulás, annak az előszele bizonyos eseményeknek a sorozata. De most a válságról lévén tehát még egyszer említem, hogy Isten újra és újra megengedte, hogy a dolgok a válság pontjáig jussanak el, hogy végszükségben egyedül tőle várjunk segítséget. Erre az egyedül tőle várásra szeretne bennünket elvezetni, hogy ezt megértsük. És ne csak megértsük, hanem gyakoroljuk is. Szeretnék még idézni egy gondolatot, mégpedig azt, hogy utána néztem, hogy mi is a válság szónak a hivatalos meghatározása. Tudjátok, hogy mi a válság szónak a... Mi az, hogy válság? Hogyha most beérjük, és az interneten utána nézünk, akkor mivel találkozunk? Hát ezzel. Általában olyan nehéz, súlyos helyzet, sorsdöntő esemény, amely, és most figyeljünk, rosszra és jóra is fordulhat. Ugye milyen érdekes, milyen tanulságos, mert önmagában ez is. Ma a Bibliából idéztem, de teljes mértékben megegyezik vele. Tehát általában olyan nehéz, súlyos helyzet, sorsdöntő esemény, amely rosszra és jóra is fordulhat. Jóra is fordulhat tehát. Ezt fontos tudnunk. A válság próba mire jó? Mire használja fel Isten? Miért engedi meg? Ráébreszt a tehetetlenségünkre, hogy nem tudjuk megoldani a problémát, megszüntetni egy kínzó helyzetet, vagy nincs elég erőnk szabadulni, vagy nincs bölcsességünk megtalálni a megoldást valami szövevényes, átláthatatlan, nehéz helyzetben, és ez a szükséghelyzet, ez bennünket, hogy így mondjam, Istenhez űz. Mert az ember egyszer csak eljut oda, hogy itt nincs megoldás. Nagyon sokszor nem az első reakciónk egy helyzetben, egy nehézségben, hogy Istentől kérjünk segítséget. Ugye? Hanem az első, majd megoldom, akkor mit is kell tenni. És egy bizonyos szintig ez rendjén is való, mert Isten adott nekünk képességeket, gondolkodást, helyzetfelismerő képességet, logikus gondolkodást, és így tovább. Tehát ezek is a segítségünkre vannak egy-egy helyzetben. De amikor hosszan hagyja kiéleződni, és egyre nehezebbé válni a helyzetet, akkor ezt azért teszi, hogy eszméljünk rá, hogy önmaga felé szeretné fordítani a tekintetünket, hogy tőle kérjünk segítséget, tanácsot, vezetést. Megint szeretnék egy rövid szakaszt felolvasni, ami így hangzik Ellen White-tól. A válság az erő forrásához űz. Isten válsághoz vezeti az embereket, hogy megmutassa gyöngeségeiket, és az erő forrásához irányítsa őket. Ha imádkoznak és vigyáznak, bátran küzdve, gyönge pontjaik erőssé válnak. Jákob élménye sok értékes tanítást rejt magában. Isten megtanította Jákobot, hogy a maga erejével sosem vívja ki a győzelmet, hogy felülről jövő erőért Istennel kell küzdenie, vihaskodnia. Ugye Jákob helyzete és tapasztalata is rendkívül tanulságos. Őt is egy olyan helyzetbe engedte Isten, amiből nem volt szabadulás. Itt nem egy népről volt szó, hanem egy nagy csatáról, egy seregről, egy nemzet esetében, egy háborús helyzetben, egy emberről, aki jót gondolt, jót akart valamikor, jó dologra vágyakozott. Méghozzá Isten akaratával megegyező dologra is, aki neki szánta az elsőszülöttségi áldást. De nem volt türelme kivárni. Nem volt hite Istenre bízni, hogy ő hogyan fogja ezt megvalósítani. És ezért Isten akaratával ellentétes emberi bűnös eszközhöz folyamodott, hogy megszerezze. Ezzel egy hatalmas bűnt követett el, és hatalmas kerülő útra helyezte a lábát.
De az édesanyja volt a kezdeményező.
Felnőtt ember volt, ő hozta meg a döntést. Igen, igen, igen. Édesanyja is elviselte ennek a következményt. Többé nem látta a fiát ebben a földi életben. Nem látta viszont élve. Mert amikor már visszament, akkor ő már nem élt.
Holott az Úr megmondta, hogy a mélyedben két nemzet van.
És hogy melyik lesz aki elnyeri az első szülöttségi áldást. Kinek szánja Isten? De most visszatérve tehát ide, egy olyan bűn nyomának a minden tettünk nyomot hagy a lelkünkben, amitől nem könnyű szabadulni. A következményektől könnyebb, mint annak a lenyomatától, ami bennünk van, ha rosszat követtünk el. És Isten sokszor azért enged meg hosszú folyamatokat az életünkben, amikor események követnek eseményeket, szinte láncreakció szerűen, hogy ezzel kitisztítsa a nyomát is bennünk, a lelkünkből, kiégesse, ráébreszten felismerésekre. Milyen lehetett Jákobnak, amikor felismerte, hogy én, aki becsaptam, megcsaltam apámat, most én kerültem abba a helyzetbe egy rendkívül fájdalmas, érzékeny területen. Engem csaptak be. Nem azt kaptam feleségül, akit szeretek. Micsoda egy helyzet volt. Átérezni a becsapottságot, a megcsalatást, és így tovább, számtalanszor, amikor megváltoztatták sokszor a bérét, és így tovább. És végül Isten hosszú idő után, mintegy 20 évnyi idő után megszólítja, hogy menjen vissza oda, aki elől menekült, a testvér bátyja, aki őt megölni akarta. Ismerjük ezt a helyzetet. És ő elindul. és egy olyan helyzetbe jut, amikor tudja, hogy nincs menekvés, nincs megoldás, nincs emberi ügyeskedés, az nem hoz szabadulást ebből a válságból. Ő tudta ki a bátyja, ismerte gyermekkora óta, hogy milyen ember az, aki 400 fegyveressel jön, hogy lemészárolja. 20 év után is meg nem bocsátva a testvéröccsét, és itt akkor megteszi Jákob azt teszi, amit abban a helyzetben is tehetett volna, amikor látja, hogy apám Ézsaut kívánja megáldani, de hát Isten nekem szánta az áldást. És Ézsau valóban nem értékeli, eladta egy tál ételért. Hogyan valósul ez meg? Mit kellett volna tennie? Akár egyedül, akár édesanyjával együtt. Azt, amit itt a jabbók révénél tesz, hogy leborul és könyörög Istennek megoldásért, szabadításért ebben a válságos helyzetben. Apja eldöntötte, bátyja megy, mit lehet most tenni? És ebben a földi életben már nem tudjuk meg, hogy mi lett volna Istennek a terve, a jó, tökéletes megoldása, amivel csalás nélkül, becsapás, félrevezetés nélkül kristály tisztán napvilágra hozta volna, hogy melyik fiú az, aki alkalmas. Mert nem a vagyonról volt itt szó, nem arra vágyott Jákob, hanem arra a lelkiségre és arra a lelki megbízatásra, ami együtt járt az első szülöttségi áldásra, hogy a család papja lehetett az apa halála után. Isten biztos napvilágra hozta volna olyan módon, hogy csak csodálhattuk volna a bölcsességét, mint azokban a Bibliában leíratott helyzetekben, amikor valakinek a gyengesége folytán nem hiúsult meg Isten terve, hanem megvalósulhatott a hit által. De visszatérve tehát ide, ugye azt láttuk, hogy a válság az erő forrásához űz bennünket. És ez az oka, az egyik fő oka az annak, hogy Isten megengedi ezt az életünkben. De van még egy következő oka. Vajon mi lehet még az oka, hogy megenged? Ugye eddig arról beszéltünk, hogy megrostál, lelki tapasztalatokhoz segít, önmagához vezet közelebb, olyan tapasztalatokat ad, amiket semmilyen más úton, módon meg nem szerezhettünk volna. De még egy oka van. Talán erre is ritkán gondolunk. Én olvasom így a korintusi második levélből az igét. Egy pillanat. Korintusi második levél első fejezetéből így olvasom az igét. A 3.-4. verset. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. Mit is olvastunk itt? Azt mondja, hogy egyrészt, hogy Isten megvigasztal bennünket. A válság az nyomorúság, és ezek ilyen lehetnek ilyen váltó fogalmak. Azt mondja, Isten megvigasztal minket, ha kitartunk, ebben biztosak lehetünk. Megszabadít, megvigasztal. De miért, milyen plusz következménye van még, milyen értéket hoz ki ebből a helyzetből? Nem tudom, voltunk-e már olyan helyzetben, bármelyik oldalon, hogy mondjuk valami nehézségben valaki jó szándékból mondott pár szót, vigasztalásul, bátorításul. És éreztük, hogy nem is érti, hogy miről van szó, és nem is tudja átérezni, mert ő nem volt ebben a helyzetben, nem tehet róla. Jó szándékkal teszi, de nem volt a helyzetben. Nem tudja beleképzelni magát. És milyen egészen más, amikor valaki, aki hasonló helyzetben volt már, ő mond valamit. Más szavakkal tud, másként rezdül a másik nyomorúságára. Ugye? Nem tehet róla az sem, aki jó szándékkal szeretne bátorítani, de nem élt át, nincs abban a helyzetben, emberek vagyunk. Eddig terjedünk az együttérzés, a segítő szándék szempontjából. És azt mondja Isten, ezt is ilyen szempontból is jóra fordítja, hogy tudjuk a másikat felkészülten, megfelelő lelkülettel és szavakkal vigasztalni, bátorítani. Hogy ne csak ilyen hidegen kopogó szavak legyenek, ilyen formaság, ami elhangzik, hanem olyan szívből, lélekből fakadó, együttérzésből fakadó szavak. És azt mondja, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket, azzal a vigasztalással, mellyel Isten vigasztal minket. És megint felolvasnék néhány rövid sort, így olvasom. Ugye nyilván vigasztalni is kell egy-egy helyzetben, mikor valaki nyomorúságban, nehézségben van, de inteni figyelmeztetni is, az intés figyelmeztetést jelent, hogy ne adja föl, ne csüggedjen el, ne essen kétségbe, és így tovább. Így olvasom. Amikor valaki életében válság köszönt be, és ti inteni és figyelmeztetni akarjátok őt, szavatok csak akkor lehet jó befolyással, ha életetek és lelkületetek is ezt példázza. Mielőtt jót tehetnétek, nektek magatoknak is jóvá kell válnotok. Addig nem tudtok áldásos hatást gyakorolni másokra, ami Krisztus kegyelme által a tulajdon szíveteket meg nem alázzátok, csiszoljátok és lágyítjátok. Amikor ez a változás végbe megy bennetek, akkor olyan természetes lesz számotokra a mások áldására cselekednetek, mint a rózsabokor számára az illatozás. De szép hasonlat van a végén, és azt mondja, hogy először nekünk kell, hogy akár bajok, bánatok, veszteségek, válságok felszántsák a szívünk talaját, kicsit úgy érzékenyítsenek bennünket, meglágyítsák a lelkületünket, empátiát, együttérzést ébresztenek, munkáljanak ki bennünk, jobb szó, hogy munkálni, mert az nem olyan máról holnapra történő. És erről van szó. Ez az, amihez Isten hozzásegít. És végül már utoljára csak egyetlen kérdésünk van, amit szeretnék most még felvetni, hogy mi a legfőbb dolog, ami számunkra, mi a legfőbb kérdés, mi a legfőbb teendő válság idején? Mit tegyünk, ha válságban kerül az életünk, vagy az életünkben kialakul valami nehézség, amiből szeretnénk szabadulni, ami miatt Istenhez kiáltunk segítségért? Hát már talán meg is mondtam egyrészt azt, hogy Istenhez kiáltsunk segítségért, de van még itt egy feltétel. Egy nagyon fontos feltétel. Igen. Ez is nagyon fontos. Hit, igen. Másra gondoltam. Valakinek eszébe jut-e, hogy mi kell ahhoz, hogy a helyzetemet Istenhez vigyem, és elétárjam, és hittel kérhessem őt, hogy segítsen, lépjen közben, megoldás adjon. Önvizsgálat. Így van. Önvizsgálat. Hogy magamban nézzek, hogy nincs-e valami, amit nem vettem észre. Vagy esetleg a megszokás által annyira hozzám tartozik, hogy hát én ilyen vagyok, engem így fogadjanak el. Elég gyakran találkozunk ugye világban ilyen mondattal, de ez hívő ember ajkára nem illő mondat, vagy hívő ember szívében nem illő gondolat. Tehát van-e valami az életünkben, akár a lényünkben, akár az élet gyakorlatunkban, az életvitelünkben, a megszokott dolgainkban hétről hétre, ami Isten szemében nem helyes, ami változtatandó, ami eltávolítandó, vagy helyreigazítandó. Mert Isten ezért is megengedi a válságot, hogy amit nem vettünk észre addig, nézzünk körül egy erős reflektorral a saját életünkben, lényünkben, lelkünk rejtett zugaiban is, vegyük észre, fedezzük fel, ami eltávolítandó akadályt jelentene különben, ami Isten cselekvésének útjában áll. Miért? Mert ha ezzel együtt adná meg a szabadítást, a segítséget, akkor ezzel egyszer s mind jóváhagyását adná arra a hibás gyakorlatra is. Márpedig ezt nem teheti. Ő igazságos és irgalmas és kegyelmes, egyszer s mind, egyszerre a kettő. Emlékezzünk Illésre. Illésről olvassuk, hogy leborult, és Ellen White írja, hogy azt kutatta a lelkében, hogy hol mulasztotta el Istennek a dicsőséget megadni. Látványos bűnei neki nem voltak. Isten prófétája volt. De hol mulaszt? Mikor már ötödjére, hatodjára jött vissza a szolga, hogy nincsen felhő, nincs jele a meghallgatásnak, akkor leborulva, földig hajolva azt kutatta, hogy hol mulasztotta el Istennek adni a dicsőséget. Milyen könnyen belecsúszik a magatartásunkba, hogyha valamit tapasztalunk, hogy abban picit benne van az énünk, hogy megtörtént az életében, de imádkoztam érte, mintha az én imádságomnak köszönhető lenne. Ugye? Vigyázzunk, mert Illésnek is ezt kellett kutatnia. Hol mulasztotta el Istennek adni egyedül a dicsőséget? És olvasok még egy pár sort, hogy mit is kell tennünk, tehát végszükségben, mikor népe Istentől várja a segítséget. Imáik, hitük, az az eltökélt szándékuk, hogy igazak legyenek, Isten beavatkozását hívja ki, és az Úr betölti ígéretét. Mi váltja ki Isten beavatkozását, közbeavatkozását? Imáik, hitük, és az az eltökélt szándékuk, hogy igazak legyenek. Értjük ezt? Igazzá válni. Enélkül is vannak érdekeink, szeretnénk ezt, azt az életben, de a legfőbb életcélunk az ez legyen, hogy igaz emberré válni. Mert ha az megvan, imánk, hitünk és az eltökélt szándék, hogy igazak legyünk, ez törvényszerűen kiváltja azt, hogy Isten közbeavatkozik és megszabadít abban a helyzetben. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy mindünk tapasztalata lehessen az, amit így olvasunk Ézsaiás könyvében, hogy íme áldásul volt nékem a keserűség. Bármely válságról, bármely nehézségről van szó, íme áldásul volt nékem a keserűség, mert te kivontad a lelkemet a fertőből, és megbocsátottad a hátam mögé, vetetted minden bűnömet. Isten célja, legfőbb célja és szándéka minden helyzetben ez. És azt kívánom mindannyiunk számára, hogy ezeken elgondolkozva, levonva a tanulságokat, tegyük meg azt, amit ír Pál apostol a Tesszalonikai levél 4. fejezetében a 18. vers igéjével, hogy annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Legyen a mi számunkra is erősítő és bátorító egy-egy nehézségben, válságban, mindez, amiről most szó volt, és hogy tudjuk egymást is ezekkel vigasztalni, bátorítani és megoldáshoz segíteni. Isten adja ezt meg mindnyájunk számára. Amen. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, Jézus nevében jövünk hozzád, és köszönjük neked, hogy ezekkel az imént elhangzó tanításokkal, igékkel, gondolatokkal, bizonyságtételekkel mindnyájunkat erősíteni, bátorítani, figyelmeztetni, buzdítani kívánsz. Kérünk, segíts Istenünk, hogy bármilyen helyzetbe jutunk, legyen az váratlan nehézség, vagy hosszan elhúzódó válság, kérünk, segíts, hogy a hitünk ne csökkenjen, gyengüljön, hanem épp ellenkezőleg erősödjön, hogy rád tekintsünk azzal a hittel és bizalommal, hogy te csak a javunkra engedsz meg mindent, hogy valami jót hozzál ki belőle, és javunkra fordítsd, hogy kimunkáld azt a végső válságot és kibíró hitet, erőt bennünk, azt a rád tekintő bizalmat, amire szükség van a végső időkben, és hogy kimunkált bennünk azt az együttérzést testvéreink, embertársaink iránt, hogy ne csak üres szavak hangozzanak el a részünkről, hanem lelkünk minden rezdülésével ott állhassunk azok mellett, akik éppen valami súlyos válságban, nehézségben vannak. Add kérünk, Atyánk, hogy együttérzés, meleg együttérzés és szeretet fejlődjön ki bennünk, és hogy el tudjuk ennek a célnak érdekében is fogadni a Te kezedből azokat a nehézségeket, amiket megengedsz a mi életünkben. Add, Urunk, hogy legfőbb jónak tartsuk, és legfőbb célunk legyen ebben a földi életben, hogy igaz emberekké váljunk. Segíts, hogy minden eszközt elfogadjunk a Te kezedből, ami ehhez segít bennünket. Köszönjük, hogy hozzád folyamodhatunk, és köszönjük, hogy ígéreted szerint meghallgatsz minket, és megsegítesz minden nehézségben. Jézus Krisztus nevében jöttünk hozzád. Amen.